Arcvonások. Az MR1 Kossuth Rádió portréműsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, Wagner Mária vagyok. Az Arcvonások mai vendége dr. Almási Mihály baptista lelkipásztor, egyetemi tanár, a Szent Korona hazahozatalának egyik előkészítője, Jimmy Carter személyes ismerőse. A volt amerikai elnök, aki 14 évvel ezelőtt Vácot házat épített a szegény családoknak, maga is baptista lelkész, és magyar kollégája kérésére jött el templomot avatni és prédikálni Sziget-Szent Miklósra. Ma erről is hallanak. Nem tudom, hogyan mutathatom be dr. Almási Mihályt, mit mondjak önről? Baptista lelkipásztor, vagy egyetemi tanár, mi a pontos titulusa, hogy szereti?
Ez a kettő igaz. A gyülekezetben úgy hívnak engem, hogy Misi bácsi. Egyébként, amikor kezdtem a lelkipásztori szolgálatot, hát az nagyon régen volt, és 23 éves voltam, akkor engem Almási bácsinak hívtak a 80 éves idős nénik is, mert valahogy a baptistáknál ez volt a szokás, ez talán a tisztelet jele volt. Úgyhogy én már mindenféle megszólítást megszoktam.
Itt tartom a kezemben a könyvét, Kegyelem minden. Hogyan határoznál meg ennek a könyvnek a műfaját?
Hát ha a római katolikus terminológiát használok, akkor azt mondanám, hogy tanúságtétel. Ha protestánst, akkor azt mondanám, hogy bizonyságtétel. És hát végül is alapvetően az életem története. Amikor 60 éves voltam, úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt megírni, egy influenza járvány segített rá, volt néhány hetem, és lediktáltam olyan 31 néhány kazettát.
Az anyaggyűjtés jóval előtte megkezdődött. A nagyapjával, a nagyanyjával úgy csinálta meg az első interjúkat egy ősrégi Tesla Magnón, hogy oda ment 20 évesen, és arra kérte őket, hogy meséljenek. És hát igazából az utolsó pillanatban.
Ez tényleg így történt, és... Nagyon nehezen is indult a dolog, hisz ugye idős emberek nem nagyon szeretik a technikát. A nagyapám az tulajdonképpen szinte elkezdett prédikálni, amikor próbáltam az élettörténetét fogozni. Hosszú időbe telt, míg úgy természetes emberi hangon kezdett beszélni mondjuk az első világháborús élményeiről. Azt tudtam, hogy a nagyapám nagyon különös módon menekült meg az első világháborúban, és kicsit ez is indította ezt az egész interjú sorozatot. 280-an voltak Doberdónál egy magyar egységben, amiből 80 maradtak életben. Hát ez egy nagyon nagy dráma. A család másik felében, édesanyám vonalán, ott a nagyapám egy tűzvészből mentette ki a családot, ahol az ő édesapja, édesanyja, meg négy testvére halt meg. És hát éppen az első világháborúból szabadságon volt otthon. Aztán ő lett a gyámja a kisebb fiúknak, és ezek a drámák mindig is érdeklik az embert. Kiskanalasan születtem, aztán édesapám orgoványra került lelkipásztornak, amikor én 13 éves voltam, és az általános iskola utolsó évét azt ott végeztem, utána pedig ilyen vonatos, ingázós bejáróként Kecskeméten a Katona József gimnáziumban végeztem.
Tényleg, amikor gimnazista volt, akkor felmerült magában a gondolat, hogy ne lelkipásztor legyen, hanem valami más. A családjában ugyanis nemzedékekre visszamenően lelkipásztorok vannak.
Hát ez nem fölmerült, ez nekem nagyon szilárd elhatározásom volt, hogy akármi leszek, de lelkipásztor biztosan nem. Ez valahogy, azt hiszem, hogy természetes minden lelkész gyereknél az elején. Az ember látja azt a sok gondot, amit egy lelkipásztor cipel, és haza is visz természetesen a családjába. Lehet látni azt, hogy mennyit lehet ebből megoldani, mennyit nem. És ez azért alapvetően egy teher. Aztán magam, aki gyakorló hívő ember voltam fiatal koromtól kezdve, úgy gondoltam, hogy azt nem lehet megúsznom, hogy valamilyen módon Isten szolgálatába álljak, de ezt szerettem volna kicsit kényelmesebben tenni. És,
hát, hogy képzeltem, mi akart lenni?
Úgy képzeltem el, hogy mondjuk egy körzeti orvos az a rendelőben, hát azért tud mást is tenni, mint hogy gyógyszert ír föl. Lelki gondozhatja ott a betegeket, akkor fogalmam se volt arról, hogy erre nem nagyon szokott idő adódni. Mindenesetre az orvosi egyetemre jelentkeztem. A Szegeden fölvételiztem kétszer egymás után, ilyen klerikális háttérrel, és hát természetesen helyi hiány miatt nem vettek föl. Másodszor már úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy ez az orvosi pálya nekem van számva onnan fölülről. Egy holland misszionárius járt akkor, tehát Magyarországon, aki úgy magyarázta egy esti istentiszteleten a Bibliát, ahogy én még soha nem hallottam. És akkor eldöntöttem, hogy minden korábbi szándékom ellenére jelentkezek a teológiára.
Hisz abban, hogy ez egy isteni elrendelés volt? A sors, amivel nem szabad szembe menni, vagy nem okos?
Hát ez egészen biztosan az volt, mondjuk a teológiai fölvételi is, már réges-régen túl voltunk a fölvételi időszakon, amikor egy ifjúsági konferencián láttam, hogy ilyen túlságosan feketébe öltözött csapat üldögél. Oda küldtem az egyik idősebb lelkipásztort, kérdezem már meg, hogy kik ők. Kiderült, hogy a teológiai fölvételi bizottság ülésezik. Volt egy barátom, aki szintén a teológiára akart jönni, és hát oda üzentük, hogy lennénk még ketten jelentkezők. Nyilvánvaló volt, hogy vagy foglalkoznak velünk, vagy nem. Foglalkoztak, hát így indult az én lelkipásztori szolgálatom.
Leírta a könyvében azt, hogy mielőtt egy lelkipásztor munkához lát, hasznos, ha megnősül.
Hogy miket tetszett olvasni ebből a könyvből, fantasztikus. Hát ez tényleg így van, ha mondjuk nőtlen lelkipásztorként kerül ki valaki egy gyülekezetbe, akkor a lányos mamák gyakorta mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ő lányuk legyen az áldozat. Most nem igazán tudják, hogy miről szól a történet. Minden esetre sokkal egyszerűbb és sokkal nyugodtabb dolog úgy kezdeni a lelkipásztori szolgálatot, hogy már családdal.
Tényleg, és akkor hogy ismerkedett meg a feleségével? Azért jöttek össze, mert meg kell nősülni, vagy pedig ez egy hirtelen szerelem volt?
Ez egy hirtelen szerelem volt. Egy kirándulást szerveztünk Magdelekre, és hát miután Magdelek Miskolchoz van, ugye aránylag közel, Miskolcon szálltunk meg, és ott a gyülekezetben néhány istentiszteletet is tartottunk, és amikor éppen a barátom prédikált, én ültem mellette a szószéken, és hát ahogy ezt ilyenkor a lehetőleg természetesebben tenni kell, az ember nézi a gyülekezetet, és hát ott hölgyek is vannak, és hát tetejében nem, hogy mondjam, szóval helyesek is vannak közöttük, akkor hát úgy megakad a szeme valahol, ez normális dolog. Többen is voltak ott, akik miatt az ember oda néz, de volt egy lány, aki nem volt hajlandó fölnézni a szószékre. Hát egyébként ő tűnt a leghelyesebbnek, hát azért ilyen nem szokott előfordulni.
A büszkeségét is bántotta?
Természetesen hozzászoktunk mi ahhoz, hogy ha elmentünk teológus napra, és ott prédikáltunk, akkor csüngtek a szemek ugye rajtunk. És amikor én kezdtem prédikálni, és még akkor se, akkor már túl zavart ez a dolog. Vége volt az istentiszteletnek, és azonnal oda mentem hozzá, és elkezdtem el beszélgetni. Aztán kiderült, hogy a helyi karmesternek a lánya nagyon jó zenész, kiderült, hogy gyerekekkel foglalkozik a gyülekezetbe. Úgyhogy az akteleki csodavízből, amiről ugye azt regélték ott akkor, hogy ha abból az ember egyszer iszik, akkor mit tudom én mennyi időn belül, de biztosan megházasodik. Hát ott teljesen demonstratíve ittam. Mi 42 éves házasok vagyunk, és tényleg azt mondhatom, hogy ha valaki nekem mondjuk az ilyen könyvek írásában és egyáltalán a munkám végzésében segíthetett, és nagyon sokat segített az ő volt. Nagyon jó érzéke van az íráshoz. Éppen ma mielőtt ide jöttem volna, régi dolgokat csomagolt, hisz költözésben vagyunk.
Hova költöznek?
Most már végre kiköltözünk a saját házunkba.
Szigetszentmiklósra.
Igen, és hát előkerült egy régi füzet, amiben angol nyelvű levelek vannak, és hát az egyik úgy kezdődik, hogy a férjem megbízásából írom ezt a levelet. Gyakorlatilag én rá tudtam bízni azt is, hogy mondjuk köszönő leveleket írjon, amikor a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány, ez igazából egy ilyen karitatív szervezet volt, amit a feleségemmel alapítottunk, részére küldtek mondjuk bébiruhákat és egyebeket Angliából és máshonnan. Tehát ő végig dolgozta az életét mellettem, nagyon hűségesen és hihetetlenül nagy türelemmel, mert én egy kiállhatatlan ember vagyok.
Ne mondja.
Komolyan, ez tényleg így van.
Miben nehéz magával?
Mindenben türelmetlen vagyok például. Aztán morcos, ez egy jó kifejezés, nem?
És nem tudom.
Hát igen, hogy mondjam, morcos? Hát szóval tudok én azért viselkedni is, ha éppen arról van szó, de amikor az ember nagyon fáradt, amikor úgy összejönnek a dolgok, hát ez a családban érződik igazán, hogy akkor az ember egészen másként is tud viselkedni.
Miben tud önnek segíteni a felesége?
Valamikor diákkoromban egy német nyelvű könyvet fordítottunk, ennek az volt a címe, hogy meghallgatni és segíteni, ez egy pszichológiai tanulmány volt. Szerintem ő a legtöbbet abban segít, hogy meghallgat.
Az első állomás helyen Oszvaj volt. Mi az, amit onnan őriz?
Talán a magyarság ősiségét, a nyelvjárást, a népművészetet. Észrevettem, hogy a kis zsupos házakat bontják, és a zsupot belökik a patakba, és a padláson, a csupasz padláson lévő cserépedényeket ugyanúgy bedobálják, és viszi a víz. Hát, hogy először láttam, akkor ledöbbentem, és mondom, hogy mit csinálnak? Hát miért? Hát nem ér az semmit. Hát mondom, hogy ne érne? Kell a tiszteletes úrnak, ez éppen egy református család volt. Hát mondom, ha kidobják, akkor inkább tegyék félre, akkor kell. És akkor elkezdődött a faluban a hírverés, hogy a baptista pap az, hát szóval valami gondja van, mert az ilyen ócska cserepeket neki félre lehet tenni. És én ezeket elkezdtem kirakni a lakásunkba. A faluban tulajdonképpen az értelmiség az úgy nagyjából 3 emberből állt. A református kolléga egy nagyon kedves barátom, Korsos Istvánnak hívják, és most az alkoholistákat mentő misszió vezetője Dömösön, a Református Egyház Kebelén. És hát a helyi körzeti orvos, aki baptista volt, össze-össze jövögettünk, és aztán egy pár héttel később, amikor meglátogattam az egyik baptista beteg nénit, akkor láttam, hogy a gyönyörű fali órája, ahol szokott lenni, az nincs a falon. És kérdezem, hogy Buskani, hát hol van az óra? Hát a doktor úr elkérte.
Megfertőzte.
No, hogy elkérte. Hát azt mondja, szoktam neki mindig adni valamit, ha kapok injekciót, és most azt mondta, hogy hát ne adjak én semmit, de ha azt az órát odaadnám. No, szóval néhány hét alatt a János teljesen megfertőződött. Mindenesetre most építettem egy kis helyiséget, ahol berakom ezeket a kerámiákat, és ott lesz egy kis kiállítás. Másfelől megvettünk egy vidéki házat, rendbe tettünk Libickozmán, ez egy olyan 25 lelkes pici falu, és hát ott sikerült megmenteni a kemencét, a sparheltet és mindenféle ilyen régi berendezést. Hát ott is csinálunk egy kis helytörténeti gyűjteményt. Nagyon fontos dolog megmutatni a gyerekeknek, nem a saját gyerekeimre gondolok itt elsősorban, hanem a következő generációknak azt a kincset.
Nyáron Libickozma Szőkepusztán találkoztunk, gyönyörű baptista kápolnát mentettek meg, ahol minden évben egyszer összejönnek azok, akik egy ma már nem létező elpusztult kis falucskában laktak.
Igen, hát ez egy különös történet. Egyik lelkész kolléga nyaggatott, hogy van itt egy pici kápolna, amit meg kellene menteni, és hát megmondom őszintén, semmi kedvem nem volt hozzá, mert nem láttam benne fantáziát, hogy egy puszta közepén egy magányosan álló két tornyú kis kápolnával mit lehet kezdeni. Aztán elkezdtem egy kicsit a történetével foglalkozni, és rém lett, hogy a nagymamám mesélt nekem arról, hogy Szőkepuszta, de nem állt össze a kép. Aztán, amikor egy kicsit komolyabban utána néztem, akkor kiderült, hogy a déd nagypapa ennek a kis baptista gyülekezetnek volt az első prédikátora, még valamikor az első világháború után. És akkor úgy gondoltam, hogy már talán családi okok miatt is, és hát egyébként is meg kellene menteni ezt a kis kápolnát, be volt szakadva a tető, romos állapotban volt, és végül a Jópásztor Alapítvány, amit többek között azért hoztunk létre, hogy olyan evangéliumi munkát végezzünk, lapot adjunk ki, könyveket, CD-t, DVD-t, ami meghatározó lehet az evangélium terjesztésében. Most a Jópásztor Alapítvány segítségével és a Napsugár Alapítvány segítségével rendbe hoztuk ezt a kápolnát, és most egy kis ékszernek tűnik ott a puszta közepén. És nagyon érdekes, amikor Kanadától, az Egyesült Államokon át, Németországból és máshonnan megérkeznek a régi szőkepusztaiak. Nem létezik jelen építés, és hát jövő építés meg még kevésbé, hogyha nem próbáljuk megtalálni a gyökereinket. A Szentírásban van erről szó, Jézus vonatkozásában, a Jelenések könyvében egy csodálatos vers, amelyik azt mondja, hogy Dávid gyökere és ága. Nos, hát itt a gyökerek, a törzs meg az ágak valamilyen szoros összetartozását kellene munkálnunk.
Noszvaj után következett Sziget-Szent Miklós. Ott meddig szolgált?
Hát ez egy hosszú időszak volt, több mint 20 évig. Egészen pontosan azt hiszem 24 év. Ebből ugyan kiesik 4 év amerikai szolgálat. Ez egy kicsi gyülekezet volt egy nagyon pici kis templommal, amit hát annak idején természetesen bályokból fölépítettek, szeneskája, füst és hát egy lelkes kis csapat. Soha nem kaptak engedélyt arra, hogy új templomot építsenek. Aztán mielőtt kimentünk volna Amerikába, az akkori vegyei egyházügyi hivatal vezetője behívott, és elbeszélgetett velem, teljesen biztos volt benne, hogy nem fogunk hazajönni. Mondtam, hogy ha hazajövünk, akkor szeretnénk itt egy új templomot építeni. És hát erre félelem érthető hangsúllyal mondta, hogy majd ha hazajönnek lelkész úr, akkor erről beszélünk.
Mikor volt ez?
82-ben. Közben Amerikában dolgoztam vendégprofesszorként a Louisville-i teológián. Ez a legpatinásabb baptista iskola, ami a világon létezik. Hát ez egy óriási élmény volt, sok évet töltöttünk a feleségemmel együtt ott gyülekezetben. Végül is magyar missziót csináltunk, magyar lapot alapítottunk, könyveket adtunk ki, és hát közben tanítottunk és tanultunk.
4,5 évet töltött ott lelkipásztorként és kutatóként, és egy évig karnagya volt a Mindszenti Énekkarnak. Mi már csak azért is érdekes, mert a 80-as években ez nem volt veszélytelen dolog.
Ez nagyon veszélyes dolog volt, akkor gondolkodtam is rajta, hogy mit csináljak.
Hogy történt ez, hogy egyáltalán magát keresték meg?
A kórus titkára természetesen római katolikus volt, de a mi magyar baptista gyülekezetünkben járt rendszeresen vasárnap délutánonként, mert délutánonként a Szent Imre templomban nem volt istentisztelet, illetve mise, és nagyon jó barátok voltunk. És amikor a kórus Magyarországon Akadémiát végzett karnagya meghalt, teljesen nagy nélkül maradtak, és úgy tűnt, hogy megszűnik a kórus. Akkor heteken át könyörgött nekem, hogy vállaljam ele, mert hát ez nagyon fontos. Én pedig heteken át gondolkodtam, és tudtam, hogy egy mindszenti kórusnak nem lehet elvállalni a vezetését, ha én haza akarok jönni Magyarországra még. És végül úgy döntöttem, hogy megkockáztatom. Azt is tudtam, hogy nyilván az itthoni dolgokat valamilyen módon azért rendezni kell. Írtam egy levelet a Magyarok Világszövetségének, az akkori főtitkárnak, hogy úgy ítéltem meg, hogy a magyar kultúra védelme, építése, megőrzése szempontjában ez egy fontos lépés volt, és nem hogy vegyék tudomásul, kész. Hát azért ez már 85-86.
Azért már lazult a világ.
Arról nincsen szó, hogy nagyon laza volt, de azért mégiscsak lehetett érezni. De a kórus szárnyalt. Nagyon egyszerű, de azért klasszikus dolgokat tanultunk, Kodályt meg Bárdos, de a legegyszerűbb dolgokat, és a kinti magyar miséken, mondjuk egy csíksomlyói misét idéző ekroni vagy vasút tartott misén, ha a kórus föllépett, akkor engem nem ismertek ott, tehát nem tudtam mondjuk a püspök úr, hogy kivezeti a kórust, de nagyon megdicsérte ugye a kórust. A 82-től 86-ig voltunk az Egyesült Államokban, és mielőtt kimentünk, itt egy kérelmet adtunk be a gyermekvédő intézethez, hogy szeretnénk örökbe fogadni gyerekeket. Regisztráltak is bennünket, és amikor hazajöttünk, újra jelentkeztünk a fővárosi intézetnél, ahol az igazgató közölte velünk, hogy tulajdonképpen van, hát most is van örökbeadható gyerek, de hát ikrek, és hát ugye ikreket nem akarnak. És úgy összenéztünk a feleségemmel, és összebólintottunk. Mondtuk, hogy de igen, fél óra múlva. Az igazgató bemutatott nekünk két kisgyereket. Többenetes volt a látvány. Ugye egy ilyen tömegjáróka, ahol van 15-20 gyerek, és hát a gyerekrakás az természetesen valahol ott alakul ki, ahol a fölnőttek megközelítik ezt a járókát, hát itt is így volt. Legalul volt egy pici lány, akire amikor én ránéztem, akkor úgy gondoltam, hogy az se biztos, hogy életben maradhat. Tehát hihetetlenül gyengén nézett ki, és a rakás legtetején volt egy kisfiú, és kiderült, hogy ők ketten az ikrek. Aztán kiszedték őket a járókából, kézbe vettük őket. Én fogtam az egyik gyereket, a feleségem a másikat, és kezdtük őket etetni. A szoktatás az akkor tehát úgy nézett ki, hogy 2 hétig szoktak bejárni a szülők. Eltelt egy nap, és a következő nap telefonált a főorvos, és azt mondja, hogy apuka, anyuka, be tudnának jönni. Persze, be tudunk menni, bementünk, és előadta, hogy ő még ilyet nem látott, de hát az az igazság, hogy amióta mi elmentünk, a gyerekek nem hajlandók enni. Próbáljuk meg, hát ha tőlünk elfogadják. Kezünkbe vettük a gyerekeket, pohár, tápszer, Mosolyogtak és ettek. Nos hát ezek azok a dolgok, amikre nincsen magyarázat, és amikor ilyen tapasztalatokat gyűjt össze az ember, akkor ugye nem kérdés, hogy van-e lelki tevékenység, van-e mögöttünk olyan másik világ, amiben a dolgok meghatározódnak sokkal pontosabban, mint ahogy mi azt itt érzékeljük. Senki nem tudja nekem azt megmagyarázni valószínűleg, hogy két kisgyerek miből érzi meg azt 8 hónaposan, hogy akik most őket kézbe vették, azokhoz őnekik ilyen módon kell kötődni. Hát most 24 évesek, az Angéla óvónő, a Csapi most a baptista szeretett szolgálatnál dolgozik, küszködnek az élettel, de egyrészt élnek, másrészt azt hiszem, hogy ember lesz belőlük.
Kihagytunk egy nagyon-nagyon érdekes momentumot. Nem akarok itt nagy szavakat használni, de bátran mondhatom azt, hogy Almási Mihály beírta a nevét a magyar történelembe is, hiszen a korona hazahozatalában tevékeny szerepe volt.
Mindjárt tudtuk azt, hogy hosszú-hosszú évtizedek múltak el úgy, hogy nem sikerült előbbre lépni a korona hazahozatala ügyében. Egy amerikai magyar orvos, Haraszti Sándor vállalta föl, hogy megpróbálja ezt a témát kimozdítani a Holdpontról, és Magyarországon társakat keresett ehhez a munkához. Billy Graham az Amerikai Egyesült Államokban sok éven át a népszerűségi listát mindenki előtt vezette. Élőben a világon a legtöbb embernek ő prédikált. Magyarországon egyébként a Népstadiont töltötte meg annak idején, és amikor először itt járt 1977-ben, akkor az állami szervek engedélyeztek egy kis összejövetelt Tahi táborban, ami tulajdonképpen egy kis ifjúsági táborhely, megengedték, hogy Billy Graham ott prédikáljon. Azt senki ember nem gondolta, hogy itt akkor a tömeg fog összejönni, amikorra összejött. Ennek a szervezése volt többek között az én feladatom. Itt összejött egy 30-tól 50 ezer fős tömeg, és mielőtt a Billy Graham visszautazott volna, természetesen vele is, és korábban a stábbal az egész koronavírust meg kellett ismertetni. Billy Grahamnek fogalma nem volt arról, hogy van magyar korona, és természetesen Jimmy Carternak sem volt fogalma, de a Billy Graham látogatás kapcsán Carter asztalán volt már az a doktrín, amit előkészítettek arra, hogy mit csináljunk a magyarokkal. Jimmy Carter is baptista volt, és mielőtt eljutott volna Billy Graham Magyarországra, megkérte az elnök, hogy örülne, hogyha véleményt mondana. És miután Billy Graham a Fehérház, hogy mondjam, állandó lakója volt, tehát ott az ima reggeliktől elkezdve nagyon sok mindenben benne volt, az ő véleménye az abszolút mértékadó volt.
77-ben nem volt olyan egyszerű, hogy a magyar állam, a magyar egyházügyi hivatal beengedjen egy prédikátort, aki evangelizációt végez.
Ez egy nagyon kockázatos vállalkozás volt. A magyarok kockáztatták az oroszokkal való kapcsolatot itt hihetetlen mértékben. Ez volt az első olyan látogatás a Billy Grahamnek a vasfüggöny mögött, ami gyakorlatilag óriási botrányokkal járhatott volna, hisz nem szabad elfelejteni, hogy ő a kommunizmusnak az egyik legvadabb ellensége volt, és természetszerűleg ő szeretett volna jönni sokkal korábban is már, de nem engedték, soha nem engedték.
Akkor mi változott?
Az változott, hogy előtte letette a nagy esküt, a nagy eskü pedig nagyjából úgy hangzott, hogy ő nem fog politizálni Magyarországon, kizárólag az evangéliumot fogja hirdetni. Ezt be is tartotta. Ez a koronás ügy volt olyan kérdés, amiben szintén nem nyilatkozott, viszont pontosan tudtuk azt, hogy az elnöknek jelentést fog tenni, egyáltalán a magyarországi állapotokról, tehát hogy ő kockázatosnak érzi-e azt, hogy egy kommunista kormány uralma alatt visszakerüljön a korona Magyarországra. Azt lehet mondani, hogy egy egészen vékony réteg, nagyon tekintélyes magyarok, emigránsok, és Billy Graham, és egy páron voltak, akik úgy érezték, hogy meg kell tenni ezt a lépést, mert ez segítség lesz. A dolgok lényege mégiscsak az, hogy miután hazaért Billy Graham, 3 napon belül Jimmy Carter aláírta ezt a doktrinát, másfelől azt mi folyamatosan összekapcsoltuk, hogy a koronaügy és a legnagyobb kereskedelmi kedvezményügy az fusson együtt. És nem sokkal később Magyarország megkapta a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt is. Ezek óriási dolgok, nekünk magyaroknak, akik olyan kevesen vagyunk, amilyen kevesen vagyunk, és annyira megosztottak, amennyire megosztottak. Óriási lehetőségünk lenne a különféle egyházaknak például, hogy a speciális kapcsolatainkat próbáljuk meg kihasználni. Magyarországon a baptisták azok, akiknek speciális kapcsolataik vannak Amerikával. Miután a világon a legnagyobb protestáns tömörülés az a baptista, és ezen belül az amerikai baptista a legerőteljesebb. Ez egy különös társadalom Amerika. És én úgy gondolom, hogy mindaz a negatívum, ami nyugatról érkezik, és nagyon sok érkezik, hát, hogy mondjam, kompenzálható lenne, vagy kellene, hogy kompenzáljuk, vagy azok a pozitívumok, amik ugyanonnan jöhetnének. És itt emberi jogi és egyéb kérdések vonatkozásában nagyon sok mindent lehetne tanulni, és kellene tanulni Amerikától, hítélet vonatkozásában is. Azt kellene segíteni. A különféle egyházaknak, a különféle csatornákon. És ha én azt kérdezném, hogy most nézzük meg a magyarországi nagy történelmi egyházakat és kis történelmi egyházakat, hogy kiknek miféle kapcsolatrendszerük van, és mit tudnak letenni a nemzet asztalára ebből a kapcsolatrendszerből, akkor itt egy nagyon gazdag asztalt lehetne teríteni. A Szigetszentmiklósi évek nagyon munkás évek voltak. Építettünk egy 3000 négyzetméteres közösségi házat mozgássérült központtal, lifttel és mindennel, ami igazában szükséges, ahol aztán sikerült elhelyezni egy nemzetközi főiskolát, és ez sok éven keresztül működött ott. És azt hiszem, hogy ez egy igazán jó missziós központként működött. Különösen a templom szentelés volt kiemelkedő. Úgy gondoltam, hogy meghívom erre az ünnepi alkalomra Jimmy Cartert. Éveken keresztül természetesen nem tartottak normálisnak. Amikor a külügyminisztérium aztán hivatalból értesített, hogy az elnök úr elfogadta a meghívást, és hát akkor most már le kellene ülnünk, hogy ugye, hogy jön ez össze, meg hát mit csináljunk itt most. Mindenki kezdte komolyan venni. Kezdte komolyan venni Budapest, Demszki Gábor fogadni szerette volna, sikerült elrendezni, hogy fogadhassa, Göncárpát fogadni szerette volna, az is rendben volt, közben házakat építettünk, Vácot.
Ez a házat hazát alapítvány szociálisan rászorult szegény embereknek.
Ez azóta is működik Magyarországon, helyenként, időnként épülnek ilyen házak, és Carter az egyik fővédnöke ennek. És hát ő prédikált ezen a templom szentelésen. Szigetszent Miklós akkor, nem tudom, hogy volt-e akkor olyan televíziós csatorna, ahol ne mutatták volna ezt a templom szentelést. Carter egy nagyon egyszerű ember és rossz politikus. Azt szokták mondani, aki jó keresztény, az nehezen tud jó politikus lenni. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így. Biztosan vannak kivételek. Mindenesetre, hogy jó ige hirdeti, az biztos. Arról beszélt, hogy mi a kereszténység Jakab apostol szerint, ami ugye azt jelenti, hogy a hit az cselekedetek nélkül semmit nem ér.
A koronával még egyszer kapcsolatba került, ugyanis 2003-ban, amikor az átadásnak a 20. évfordulója volt, ott volt abban a küldöttségben, amelyik Amerikába vitte a korona másolatát Jimmy Carternek.
Éppen a State Departmentben volt egy megbeszélésünk, amikor a washingtoni nagykövet fogadott engem ott, és elpanaszolta, hogy nem tudja megoldani, hogy fölvegye a Jimmy Carter a telefont, és hogy megbeszélje, hogy a koronamásolatot szeretnék a Carter Centerbe elhelyezni. Aztán átmentünk Atlantába az egyik barátommal, Rasti Sándor orvos fiával, és fogadtak természetesen bennünket a Carter Centerbe. Nem volt otthon a Jimmy, viszont az irodának a vezetője, aki az ő közvetlen munkatársa, hosszasan elbeszélgetett velünk, és amikor odaérkeztünk, hogy Szigetszent Miklós és templom szentelés, akkor megállított, és mondta, hogy na most álljunk meg, mert ebből elegem van, mert a Jimmy mióta hazajött, azóta egy évig azt mesélte, hogy mi volt Szigetszent Miklósa, és hogy a Rosalind milyen virágcsokrot kapott, mert pont aznap volt a Rosalind születésnapja. Na szóval akkor elővette az előjegyzési naptárat, és megbeszéltük, hogy mikor venni át akkor Jimmy Carter a koronát. Fölhívtam a bálakit, mondtam neki, hogy akkor most már lehet szervezkedni. Amikor megválasztottak egyházelnöknek, akkor ezt a szolgálatot abba hagytuk Szigetszent Miklóson, és azóta az Erzsébeti gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora. Éppen a jövő héttől kezdve ügyintéző lelkipásztor leszek, ami azt jelenti, hogy elkezdünk szépen új lelkipásztort hívni Pest Erzsébetre.
Mert hogy mi lesz?
Mert hogy az ember annyi éves, amennyi.
Mennyi?
Sok. 65. És hát közben tanítok, közben a teológián elindult egy ilyen Emma képzés, ami szintén nagyon sok energiát levesz az embertől. Egy gyülekezetet olyankor érdemes átadni egy másik lelkipásztornak, amikor ott jól működnek a dolgok, és nem kell várni arra, míg azt mondják, hogy hú, de jó lenne már elmenni a lelkipásztor. Amikor bejelentettem múlt vasárnap, hogy most befejezzük itt a szolgálatot, hát akkor nagyon szomorú volt a gyülekezet, és hát minden módon próbáltak rávenni arra, hogy maradjunk még. Megígértem, hogy amíg nem lesz új lelkipásztor, addig a szolgálatokat természetesen fogom végezni. Tehát nem valamiféle cserbenhagyásos dologról van szó, nagyon szerettünk itt lenni, és szeretünk itt lenni, és itt is leszünk, de szükség van arra, hogy fiatalabbak, nagyobb energiával folytassák az ilyen munkát.
Kedves hallgatóink, az Arcvonások mai vendége dr. Almási Mihály baptista lelkipásztor, egyetemi tanár, a Szent Korona hazahozatalának egyik előkészítője volt. A műsor készítésében Rubin Gabriella és Reisler Erzsébet volt a segítségemre. A sorozat szerkesztő Per és Kára nevében is megköszönöm figyelmüket. Wagner Máriát hallották. Műsorunkat holnap 23:04 perckor megismételjük.